Kulturális hírek az Inforádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. Az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallhatnak most válogatást, tartsanak velünk. Viski András Kitelepítés című debütregényének német kiadása áll az Osztrák Állami Közszolgálati Műsorszolgáltató decemberi bestseller listájának élén, közölte a Jelenkor kiadó, Rozgonyi Ádám összeállítása.
A magyarul 2022-ben megjelent regényt Die Aussiedlung címmel Tankó Tímea fordításában adták ki német nyelven októberben. A bemutatóját november 18-án tartották a Collegium Hungaricum Berlin épületében. Viski András kötetéről a Nobel-díjas Hertha Müller úgy fogalmazott, még soha ehhez hasonló könyvet nem olvasott, ez egy szenzáció. Viski András 2 éves volt, amikor református lelkész édesapját 22 év börtönre ítélték, őt pedig az édesanyjával és 6 testvérével kitelepítették a romániai gulágra. A lágerben az éhezés, a betegségek és a fagy miatt az életben maradásért folyt a küzdelem. Az alkotó ezeknek a tapasztalatoknak a birtokában írta meg 6 évtized távlatából a Kitelepítés című regényét, amely a megélt nehézségek ellenére nem gyűlöletből vagy bosszúvágyból, hanem a katarzis megélésének vágyából született, mondta a szerző korábban az Inforádiónak.
Katarzis lehetőségét kerestem meg, amikor keresem most is. A katarzis meg azt jelenti, hogy valamilyen értelemben megtisztulunk, levegőhöz jutunk, megszűnik ez a kétértékű gondolkodás, hogy a gonoszak és a jók, és dolgozunk azon, hogy beszélgetések jöjjenek létre, ahol az emberségünk valamilyen módon meg tud mutatkozni. Én amikor azt írom a könyvemben, és foglalkozom ezzel, hogy a gyermek, aki elbeszél ezt a történetet, bosszúnak tekinti azt, hogy mindent elmond, ami velünk történt. Ezzel vigasztalja az édesanyját. Egyébként ez meg is történt. Ez a családi legendáriumunknak egy élő része, hogy én ezzel vigasztaltam egészen kiskoromban az édesanyámat.
Októberben jelent meg a Kitelepítés című regény folytatásaként is értelmezhető Illegalisták című kötet, melyben Viski András kísérletet tesz a történelem és a hit határán lebegő tapasztalat elbeszélésére.
A Hétköznapi luxus a Királyné asztalától a Parasztházig című kiállítás a magyar kemény cserépgyártás csaknem 200 éves történetét mutatja be egyedülálló teljességben. A néprajzi, az iparművészeti, illetve a Nemzeti Múzeum közös kutatás alapú projektje több mint 600 tárgy segítségével ad áttekintést a hazai anyagi és formakultúra fejlődéséről. A Néprajzi Múzeumban látogatható tárlatról Rozgonyi Ádám kérdezte Vida Gabriella főkurátort.
Amikor a 18. század második felében Angliában kiteljesedett ez a fajta kerámia, pontosabban többféle típusát is kikísérletezték, akkor ez nagyon-nagyon hamar Európa szerte elterjedt, és az akkor elsősorban a vagyonos polgárság kultúráját tükrözte, klasszicista formák voltak, klasszicista díszítmények voltak. A legelső gyár a történelmi Magyarországon a Holicsi gyár volt, amelyik Mária Terézia férjé, Lotaringiai Ferencé volt. De a folyamat tovább gördült, és a 19. század első felében már nem csak a vagyonos rétegé volt ez a kerámia, hanem a fokozatosan a szegényebbeké is lett. Párhuzamosan azzal, hogy közben a cseh porcelán készletek nagy mennyiségben, nagy számban jöttek Magyarországra, és ezekkel nem mindenben bírta a kemény cserép a konkurenciát. Nagyjából a szabadságharc, ugye azt leverik, akkor van egy 10-20 éves megtorpanás, nem engednek kiállításokat, nem engedik az ipartámogatást, de a 67-es kiegyezés után új lendületet kap egyrészt a kiállítások szervezése, másrészt a gyártás is, de már más társadalmi vonatkozásban, mert akkor már a nagy gyárak felfedezik, hogy a legnagyobb vásárlóközönségük, hát én azt szeretem inkább mondani, hogy köznép, nem csak a parasztság, nem csak a vidéki lakosság, hanem a városi szegényebb réteg is, de emellett minden gyár mindig megtartott 3 féle szintet, készített a polgárok számára is mindig, és a nagy kiállítások miatt készített nagyon magas színvonalú művészeti kerámiát is. Ugye hát ezeknek a legismertebb példája a zsolnai tárgyak és a Fischer, Ignác és Fischer Emil gyárainak a termékei, amelyek nemzetközi szinten, nemzetközi versenyeken mérettetik meg magukat, és maguk mögé utasítanak nagyon neves francia-német gyárakat is. Tehát ennek többféle stílusa, többféle vonatkozása van. A szabadságharc után, 67 után, amikor felfedezik a népművészetet és a magyar iparművészet nagyon sok tekintetben a népművészetből, a népi tárgyakból merít ihletet, egy nagyon határozott ilyen magyaros vonulata indul meg a művészi kerámiában és a polgári kerámiában is, és egy teljesen másmilyen pedig a paraszti kerámiában is. Ezek szépen párhuzamosan egymás mellett folynak, és ezt igyekeztünk a kiállításban tulajdonképpen térben is megmutatni, amint az egyik oldalon vonulnak a paraszt használatú vagy vidéki használatú tárgyak, másik oldalon a művészi színvonalú tárgyak, és középen pedig a nagy kiállítások tárgyai és dokumentumai.
Melyek a legérdekesebb tárgyak vagy használati eszközök a tárlaton?
Mindig az, amit az ember néz tulajdonképpen, de mindenképpen meg kell említeni, hogy van egy hatalmas nagy Fischer váza kihelyezve, amelyik az 1885-ös nagy országos kiállításon már ott volt, fotódokumentum van róla, és nagyon-nagyon szép, és nagyon gyönyörű, és 130 cm magas. Ez egy olyan remek mű, és egy olyan ritka darab, amit mindenképpen meg kell említeni. De van a millenniumi kiállításokra készített zsolnai hatalmas tál, ami megint nagyon, megint csak gyönyörű. És hát tényleg azt kell mondanom, hogy az ember mindig, amit éppen néz, azt szereti legjobban.
Vida Gabriellát a Hétköznapi Luxus a Királyné asztalától a Parasztházig című kiállítás főkurátorát hallották. A Helikon kiadó gondozásában jelent meg Vegán disznótor címmel Kőhalmi Zoltán új kötete, amely szellemes rövidprózákat, abszurd történeteket, közleményeket, teszteket és recepteket tartalmaz. A humoristával Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Az új könyv egy vegyes felvágott, hogy így mondjam, vannak benne rövidírások, kritikák, közlemények, tesztek, tehát mindenféle dolog.
A vegyes felvágott az egy nagyon jó kifejezés, meg ugye az egésznek a sokszínűségét próbálja illusztrálni a borító is, és ez reményeim szerint mindenki talál benne neki tetsző.
Karinti Frigyes és Örkény Istvánnak a nyomdokain jár. Egyébként mondta,
írja a Cserna az ajánlóba, de hát ugye ez egy ilyen műfaj. Én fölhívtam az Andrást, a szerkesztőmet, hogy ezt nem túlzásra ilyeneket állítani, és azt mondta, hogy hát Zoli, ez egy ilyen műfaj. Tehát most képzeljem el, hogy milyen lenne, hogyha azt írna valaki ajánlónak, hogy hát próbálkozik, nem annyira erős, de majd lesz jobb. Tehát ezt el kell viselni ezt a. De hát ki az, aki elugrik egy ilyen dicséret elől, hogy Örkényhez és Karintihoz hasonlítják, hát ez nagyon megtisztelő. Nyilván én azt mondom inkább, hogy talán formai kapcsolatot lehet felfedezni, a többit azt inkább hagyjuk. De hát persze ezek nagyon fontos nevek a magyar humoros irodalomban.
Ilyenkor egyébként, ha már Örkényhez, Karintihoz hasonlítják, akkor az író, tehát ön hasonlítja magát ő hozzájuk, akarva akaratlanul?
Hát nem foglalkozom én ilyenekkel, meg hát mondom, ez az egy nagyon túlzó hasonlítás, tehát ez, mintha minden kosaras fiút Michael Jordanhez mérnének, tehát ez kellemetlen is valahol szerintem minden alkotónak, meg minden humoristának, tehát amikor elkezdtük, egy hónapja voltunk színpadon, akkor is már Hoffihoz hasonlított mindenki, és velem ért össze, tehát hogy kemény dolog a legnagyobb ikonokkal összeméretve lenni. Egyébként meg amikor írok, nyilván nem az vezet, vagy amikor gondolkodok egy poénon, hogy ki más, hogy oldaná ezt meg, tehát nekem az a alapállásom az egészhez, és ezt senkit nem szeretnék megbántani, csak elmesélem, hogy ez így megy, hogy én valójában nem gondolkodom a hallgatóságon, nem gondolkodom, hogy legalábbis amikor alkotok, akkor nem foglalkoztat, vagy nem az alapján döntöm el, hogy ki mit szól ehhez, hanem a saját humorérzékem vezet, a saját ízlésem, vagy ízléstelenségem, és szerintem ez a létező legjobb legjobb hozzáállás. Ezt még azt hiszem, aki a Tom és Jerry filmeknek az alkotója volt, a Fred Quimby a legelső, tőle hallottam ezt, ugye egy Tom és Jerry epizódban van 80 gag, hogy csak a saját szórakoztatására, saját humorérzékére támaszkodva csináltam, mert szerintem, amikor az ember belekerül abba a helyzetbe, hogy ott van a lappal, és írni kell rá valamit, akkor egyszerűen megszűnik a külvilág, és csak a saját univerzuma van. Hát ezt szerintem csak így lehet csinálni.
Ezt nyugodt feltételek kellenek. Gondolom, igen, hogy aránylag
három építkezés között van a kertem. Elképesztő hangzavarba készült ez a könyv.
Az írók is beszélnek erről nem ritkán, hogy egy másfajta tudatállapotban alkotnak. Ez érzékelhető egyébként az írás folyamatában?
Persze, hát ez egy olyan játék, szerintem a humor főleg, meg az írás, amikor egy teljesen, szerintem úgy lehet csinálni, mint hogyha bekerülne az ember, beugrana egy medencébe, vagy bekerülne egy külön pályára. Tehát akkor nagyon sokáig az volt a vágyam, hogy a fehér szobát létrehozom magamnak, ami olyan, mint egy jegyzetfüzetben lennék benne, tehát hogy olyan festékkel festeni ki a falat, ami whiteboardá alakítja, és akkor gyakorlatilag körbe tudnám írni az egészet, és oda én bezárkóznék. Ráadásul azt állítják, hogy nagyon segíti a kreativitást a teljesen fehér tér, ahol semmi nincs. Tehát például a Lego készleteket úgy találják ki az emberek, hogy fehér ruhába, egy fehér szobába beülnek, fehér legókkal legózni, és semmi nem vonja a figyelmüket. Ez nagyon nehéz egyébként létrehozni, de az a tapasztalatom, hogy amikor van egy ötlet, ami elkap, akkor megszűnik minden. Tehát akkor aztán dudálhat a teherautó, meg kattoghat a toronydarú, meg is mosolygom utóbb magam, meg azokat, akik azt mondják, hogy nem tudom, alkotói válságuk van, meg ma nem megy, meg nem tudom, mert az általában valójában arról szól, hogy nem tudja az ember, hogy mit csináljon, vagy nincs neki mondani valója, vagy nem akarja csinálni. Tehát valójában, amikor tényleg elindul az alkotás, akkor igazából megszűnik minden.
Kőhalmi Zoltán Karinti Gyűrűs humoristát hallották. A Szkéné Színházban mutatta be a Tér 12 Kulturális Egyesület Fenyves Jorsolya Leláncolt Prométheusz című színdarabját, amely Aeschylosz azonos című drámája nyomán íródott. A zenei betéteket és különleges színpadi megoldásokat felvonultató darab rendezője Viktor Balázs, akivel Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Alapvetően a mai világban egy színész sokszor egyébként már nagyon-nagyon sok mindenhez ért. Szerintem, akik független színházban dolgoznak, azok különösen örülnek annak, hogy esetleg kicsit kikacsinthatnak a náluk megszokott műfajokból, szóval emiatt nálunk inkább azért öröm volt így az ilyen prózai színházból kikacsintó színpadi megoldások okán. De hát azért nyilván látta az előadás, szóval, hogy azért nem egy kis munka, amit Bálint barátom és kollégám csinál Prométheusz szerepében.
Azért fizikailag is megterhelő.
Hát abszolút, tehát ugye Bálint, most nem akarok spoilerezni, de hogy ugye ki van láncolva az előadás elejétől fogva egészen a végéig, és nekünk az volt a megfejtésünk a láncokra, hogy ezek igazából olyan láncok, amiket mi csinálunk magunknak általában, ami azt jelenti, hogy emiatt így nincs konkrétan kikötözve a keze, viszont úgy tartja az egész előadás alatt, hogy válból, mint hogyha ki lenne kötözve, ami azért egy szép feladat. Mind a mellett, hogy egy elég nehéz és komplikált szöveget mond, néha mozog. Egyébként a Bálint azt szokta mondani, hogy amikor ilyen mozgásos rész van a szerepben, akkor az neki jó, mert akkor tud pihenni a keze, ami elég abszurd.
Olvasható ez a színdarab egyfajta Krisztus történetként is?
Igen, igen. Ez már az én belekontárkodásom, de számomra igen. Szerintem az Aeschylosz eredetiében is benne van, ugyanis Prométheusz az emberiségnek egy nagy tanítója, egy megmentője, ha tetszik, aki lelopta az isteni tudást az embereknek, hogy legyen esélyük. Így kaptuk meg a tüzet tőle, amit nyilván több értelemben lehet értelmezni, lehet a belső tűznek értelmezni, lehet a szellem lángolásának. Ilyen szempontból egyébként Lucifer vonal is van benne, ugye a fényhozó-tűzhozó párhuzamokán, de számomra Krisztust is lehozta ez a szerep, hiszen számomra ő az egyik legnagyobb tanító, aki valaha járt ezen a bolygón, és akkor emiatt így már elég adekvát volt, hogy mi az ő szerepe számomra így a mai kultúrkörben.
Azért egy-egy alternatív színháznak vagy független produkciónak gazdaságosan kell megrendeznie az előadásokat, de ez sok esetben együtt jár a nagyon kreatív díszletekkel, térfelhasználással. Ebből is láthatunk a Leláncolt Prométheuszban?
Igen, igen. Radetzky Anna, látványtervező, csodálatos látványtervet hozott nekünk. Igen, ez az egyszerű, de nagyszerű tipikus megoldása. Egy ilyen különleges anyagot használunk, ami megfelelően világítva egészen emlékeztet minket egy ilyen sziklára, ami csodálatos, mert képessé teszi arra a teret, hogy olyan, mintha a Prometheus játszó színészt így körbenőtte volna a hegy, ami elég sok jelentést tartalmaz. Szóval igen, amúgy független színházban nem szoktunk ekkora látvánnyal dolgozni, vagy legalábbis az ilyen kisebb csapatok, mint mi, és ez most egy ilyen nagyon szerencsés olyú együttállás volt, hogy egyáltalán ezt így ki tudtuk hozni, meg hát nyilván az kéne egy elég jól felszerelt színház egyébként, egyszerű kis mini műszakkal, szóval, hogy innen is nagy hála a srácoknak, hogy ezt így megcsinálták, lehozták nekünk.
Viktor Balázs rendezőt hallották. Arthur Schnitzler ritkán játszott tragikomédiáját, az Ismeretlen tájat mutatta be a Víg Színház. A rendezővel, Valló Péterrel Kocsonya Zoltán beszélgetett.
Itt most egy nagyon különös helyzet állt elő, mert lényegében volt egy ilyen kb. 20 főből álló társulat, akire darabot kerestünk Kovács Krisztinával, a Víg Színház dramaturgiával. Végül is megtaláltuk a Schnitzler Ismeretlen táj című darabját, és itt a színészek voltak elsősorban a legfontosabb szempont. Természetesen a darabot már régóta jól ismertük, és időről időről azért fölmerül az emberben. Ez egy nagy remek mű, és a világ számos színházában játszották, jelenleg is fut a Burg Teáterben, és az Angol Nemzetiben is nemrég volt, van belőle egy Stoppard átirat, ugye, aki most halt meg a napokban, híres angol drámaíró, átírta angolra, úgyhogy ez egy a világ színházaiban ismert mű, ez csak nálunk ilyen ritkán játszott.
Schnitzler nem csak drámaíró, de egyúttal orvos is volt. Másképp is tudott éppen ezért közelíteni a karakterekhez, a figurákhoz, másképp tudott írni róluk?
Ugye feltűnő, hogy hány orvos van a drámaírók között, elég Csehovra, Schnitzlerre, vagy a mi Német Lászlónkra gondolni. Igen, egy teljesen másik látásmódot képviselnek az orvosok, valahogy egyszerre objektívek, talán még azt is mondhatnánk időnként rájuk, hogy kíméletlenebbek. Másfelől nagyon érzékenyek, mert nagyon sok emberrel való találkozás tapasztalásából szűrik le a karakterekre vonatkozó észrevételeiket, intencióikat. Tehát valahogy egy nagyon emberközeli és nagyon ismert anyagból dolgozó szerzőcsoport, ez az orvosokból lett drámaírók.
Egy osztrák fürdővárosban játszódik az Ismeretlen táj, és mint olvasom, mindenki pihenni, nyaralni jön ide, de senki sem találja a nyugalmat. Ez a nyaralásban összezártság, hát talán óhatatlanul Goldoni nyaralás trilógiáját jutatja az ember eszébe, de itt a műfaj nem vígjáték, hanem tragikomédia, már hogyha érdemes egyáltalán egy műfaji meghatározásokkal élni.
Itt is tudom még folytatni a sort, ugye a Gorkinak is van Nyaralók című darabja. Látszólag a nyaralás az az időszak, amikor az ember a saját maga problémáival tényleg foglalkozni tud, ugye egyébként nem tud vele foglalkozni, mert dolgozik, és nem marad rá idő. És akkor a nyaralás az, ahol a kapcsolatok, a házasságok, a szerelmek, tehát minden, amire idő kéne, de nincs, az egyszer csak úgy előtérbe kerül, és ezért aztán a nyaralás egy nagyon alkalmas időszak a válságok kirobbanására is, pont ugyanettől, hogy egyszer csak a fókuszba kerül valami, ami eddig egy a homályba volt hagyva. És Schnitzler darabjában lényegben ugyanez történik, hogy egy megszokott közösség mindig ugyanoda járnak, egy Baden melletti szállodába, egy középosztálybeli közösség minden napjait látjuk tulajdonképpen, és ezeknek a konfliktusoknak, a közösség tagjainak a konfliktusait látjuk. Hát ez ad egy nagy körképet arról, hogy milyen is tulajdonképpen egy ilyen kicsit megkeservesedett középosztálybeli élet.
Való Péter rendezőt hallották. Ezzel véget ért az Inforádió kulturális magazinja. A heti felelős szerkesztő Illis László, a kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán és a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is köszöni figyelmüket, Zsámboki Zsolt.
Kulturális híreket hallottak.